Énekelni, de énekés előtt hadd köszöntsek sok szeretettel mindenkit, a kedves szülőket, és titeket konfirmandusainkat is, és örülök annak, hogy a gyülekezet ifjúságával együtt lehetünk itt, és együtt kívánhatunk, és reméljük, hogy még jobban megismerhetjük egymást ezen a mai alkalmunkon is. Mindenek előtt énekeljünk ebből az énekes könyvből, amit kiosztottunk, a 12. számot keressük meg. Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét.
Igen.
Ahogyan azt a meghívóban is jeleztem már, ezen az alkalmunkon az elején lesz egy rövid áhítat, utána a fiataljaink fognak bemutatni a meglepetés darabot. Most hát csendesedjünk el, kérjünk áldást erre a mai alkalmunkra, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért a szép vasárnapért, és ezért a szép vasárnap délutánért, estért. Ezért most különösképpen is, hogy együtt tölthetjük el itt a te házadban. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy te olyan csodálatosnak teremtetted meg ezt a világ mindenséget. Bár mi emberek már olyan sok mindent elrontottunk, és annyi kárt okoztunk, de még mindig csodálhatjuk, és felfedezhetjük a te hatalmadat és bölcsességedet akkor, amikor kint járunk a természetben. Úrunk, ilyenkor, amikor a természet elkezd ébredezni, amikor így mindenki zöldül, a fák virágba borulnak, akkor különösképpen is lehet gyönyörködni mindebben. Köszönjük neked! Köszönjük neked a madarak énekét is, azok is téged dicsőítenek. És köszönjük neked, hogy bennünket, embereket pedig úgy teremtettél, hogy mi tudatosan dicsőíthetnénk téged. Köszönjük, hogy bennünket úgy teremtettél, hogy veled való közösségre. És azért pedig különösképpen is állunk és magasztalunk, hogy amikor mi emberek hátat fordítottunk neked, amikor megszakítottuk veled a közösséget, te nem nyugodtál ebbe vele, hanem mindent megtettél azért, hogy ennek ellenére mi még kapcsolatba léphessünk veled. Köszönjük, hogy ezért küldted az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, ő az út hozzád, és így személyes élő közösségbe kerülhetünk veled, mindenható Istenünk. Köszönjük neked ennek a közösségnek minden áldását, és arra kérünk, hogy most is így légy itt jelen közöttünk, és köszönjük is az ígéretedet, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, te ott vagy közöttük. Urunk, szeretnénk most rád figyelni, rád, aki láthatatlanul ugyan, de valóságosan itt vagy közöttünk, itt vagy velünk. Kérünk téged, hogy áld meg így számunkra ezt az alkalmat, hogy lehessen ez is a veled való találkozás ideje. Áld meg így az áhítatunkat, áld meg utána a fiatalok szolgálatát, a beszélgetéseinket, az együttlétünket. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg imádságunkat. Amen. És akkor Ezt állított után pedig meghallgatjuk a fiataloknak a szolgálatát. Egy oszlop tetején, magasan a város tetején állt a boldog herceg szobra. Tetőtől talpig aranyborította vékony, finom levelekben. Két ragyogó zafír volt a szeme, s hatalmas rubin piros volt kardja markolatán. Nem hiába csodálta mindenki. Egy éjszaka elszállt a város fölött egy kis fecske. Társai már 6 hete útnak indultak Egyiptomba, de ő hátra maradt, mert szerelmes volt a legszebb nászába. Még a kora tavaszon ismerkedett meg vele, amint egy nagy, sárga pillét kergetett a folyó mentén, és a nászál karcsú alakja úgy elbűvölte, hogy megállt és megszólította.
Szeresselek?
Kérdezte a fecske, mert kedvelte az egyenes beszédet, mire a nászál mélyen meghajolt. Így aztán a fecske újra meg újra körülrepülte a nászálat, a szárnya megérintette és ezüstösen fodrozta a vizet. Ez volt a vallomása, így udvarolt egész nyáron át. Micsoda nevetséges kapcsolat, csivitelték a többi fecskét. Nincs a menyasszonynak pénze és túlságosan sok a rokona. És csak ugyan, a folyót szinte elborította a nád. Azután beköszöntött az ősz, és a fecskék elrepültek. Távozásuk után a kis fecske nagyon egyedül maradt, és unni kezdte kedvesét.
Örökké csak hallgat, és félek, hogy ingatag természet, mert szüntelenül kattérkodik a széllel.
És valóban, a nászál a legkisebb szélre is a lehető legkesesebben hajladozott.
Elismerem ugyan, hogy otthon ülő teremtés, én viszont szeretek utazni. Szeressen hát utazni a feleségem is. Eljössz-e velem?
Kérdezte végül a nászától, de ez csak a fejét rázta, annyira ragaszkodott az otthonához.
Hitegettél csak! Indulok a piramisokhoz, Isten veled!
És elrepült. 100-100 egész nap, és estére megérkezett a városba.
Hol töltsem az éjszakát? Remélem felkészültek a fogadásomra.
Ekkor megpillantotta a szobrot az oszlop tetején.
Itt fogok megszállni, pompás ez a hely. Járja a friss levegő is.
És leereszkedett egyenesen a boldog herceg lába elé.
Arany a hálószobám.
Aludni készült, de alig dugta a fejét a szárnya alá, rákottyant egy vízcsepp.
Milyen különös, egyetlen felhő sincs az égen, tisztán ragyognak a csillagok, és mégis esik. Bizony szörnyű az éghajlat itt, Észak-Európában.
A nászál ugyan szerette az esőt, de csak puszta öntésből. Akkor ismét ráhullott egy csepp.
Mi haszna van egy ilyen szobornak, ha még az esőtől sem véd meg? Keresnem kell egy jó fedeles kéményt.
És elhatározta, hogy tovább száll. De mielőtt szétnyitotta volna a szárnyait, ráhullott a harmadik csepp. Ekkor felnézett, és látta, hogy a boldog herceg szeme könnyben úszott, és a könnyek végig csorogtak aranyországán.
Ki vagy te?
Én vagyok a boldog herceg.
Miért sírt akkor? Teljesen átáztattak a könnyei.
Míg éltem, és emberi szívem volt, azt se tudtam mi a könny, mert a gondtalanság palotájában laktam, ahova nem léphet be a szomorúság. Nappal a kertben játszottam a társaimmal, este pedig a nagy teremben én nyitottam meg a táncot. A kertet magasra vette körül, de nekem eszembe se jutott megkérdezni, hogy mi van a falon túl, olyan szép volt oda bent minden. Az udvaroncaim boldog hercegnek neveztek, és én csak ugyan boldog voltam, ha az öröm boldogság. Így éltem és haltam meg, és most holt vagyok. Ideállítottak olyan magasra, hogy látnom kell a város minden szörnyűségét és nyomorúságát. És bár a szívem ólomból van, más sem csinálok, csak sírok.
Úgy, hát belül nem is arany,
jegyezte meg magában a fecske. De udvariasabb volt annál sem, hogy kimondjon egy ilyen személyes természetű észrevétel.
Messze innen, jó messze, valamelyik kis utcában áll egy szomorú ház. Ablaka éppen nyitva van, s én egy asszonyt látok odabent, amint az asztal mellett ül. Arca keskeny és megviselt, keze durva és vörös, tel is tele tűzhúrással, mert az asszony harról nő. Golgota virágokat hímez éppen egy atlasz ruhára, amelyet a királyné legkedvesebb udvarhölgye visel majd a legközelebbi udvari bálon. A szoba sarkában az ágyon betegen fekszik a kislánya. Lázas és narancsot kér, de az édesanyja nem tud mást adni neki, csak vizet, és így a kisfiú sír. pecském, pecském, kicsi pecském, nem hinnél el neki a rubintot, a kardom markolatából. Lábamat ehhez a alapzathoz erősítették, magam nem tudott mozdulni.
Engem várnak már Egyiptomban. Társaink föllecikáznak a Nílus fölött, és beszélgetnek a nagy lótuszvirágokkal. Hamarosan elpihennek a nagy király piramisában. Ott fekszik a király is, festett koporsóban. Sárga vászonba burkolták, és bebarzsomozták fűszerekkel. A nyakában halvány zöld jádelánc van, és a keze, mint a száraz levél.
Fecském, fecském, kicsi fecském, várhatnál még egy éjszakát, lennél a követem. Kisvé olyan szomjas, és az édesanyja olyan szomorú.
Ha meggondolom, én nem is szeretem a fiúkat. Múlt nyáron, amikor a folyó mellett tanyáztam, volt ott két durva kölyök, a molnár fiai, akik untalan kővel haigáltak. Persze nem találtak el, mi fecskék, sebesebben repülünk annál, és az én familiám különösen is híres gyorsaságáról, hanem azért ez tiszteletlenség volt.
De a boldog herceg úgy elszomorodott, hogy a kis fecskét megsajnáltam.
Bár nagyon hideg van, egy éjszakára mégis maradok, és a követed leszek.
Köszönöm, kicsi fecske.
Így aztán a fecske kicsípte a nagy rubintot a herceg kardjából, és a csőrébe fogva a tető fölé emelkedett. Elszállt a székesegyház tornya mellett, ahol az angyalok fehér márvány szobrai álltak. Elsuhant a palota fölött, és hallotta a szánt szobogását. Egy szép fiatal lány épp akkor lépett ki a zsekkére szerelmesével. Milyen csodálatosak a csillagok, mondta a férfi, és milyen csodálatos a szerelem hatalma. Remélem, hogy idejében elkészül a ruhám az udvari bárra, felelte a lány. Toldott a virágkintést rendeltem rá, de a varrónők olyan lusták. A fecske elsuhant a folyó felett, és látta a hajó árbocokon rengő lámpásokat. Elszállt a gettó fölött, és látta, amint az alkudozó öreg zsidók préssel tenyőben méregetik a pénzt. Végül elérkezett ahhoz a szomorú házhoz, és benézett. A kisfiú lázasan hánykolódott az ágyban, anyját pedig a fáradtságtól elnyomta az álom. Beröpült hát a szobába, és letette az asztalra, az asszony gyűjtője mellé a nagy rubintot. Aztán gyengében körülrepülte az ágyat, és szárnyával legyezgette a kisfiú homlokát.
Milyen jó hűvös hang, most már meg fogok gyógyulni,
mondta a kisfiú, és édes álomban. Amikor a fecske visszaszállt a boldog herceghez, elmondta, mit fészen.
Furcsa, csöppet se fádom, pedig meglehetősen hideg van.
Mert jó cselekedtél, azért.
A kis fecske elgondolkozott ezen, és aztán elaludt. A gondolkozás ugyanis mindig elálmosította. Hajnalban elszállt a folyóhoz, és megfürdött. Milyen rendkívüli jelenség, mondta a madártan professzora, amikor elszaladt a hídon. Fecske félen! És hosszú levelet írt erről a helybeli újságnak. Nagy feltűnést keltett vele, mert teletűzgelte olyan szavakkal, amelyeket senki sem értett.
Ma este indulok Egyiptomba!
A fecske előre örült az elkövetkezendőknek. Meglátogatta sorra a műemlékeket, és sokáig elődögélt a templomokon csúcsán. Amerre csak megfordult, a verebek felcsiríteltek. Nocsak, egy előfelő idegen, mondogatták egymásnak. És így aztán a fecske nagyon jól érezte magát. Amikor felkelt a hold, visszarepült a boldog herceghez.
Nem üzen semmit Egyiptomban, nyomban indulok.
Fecském, fecském, kicsi fecském, maradj vele még egy éjszakára.
Várnak már Egyiptomban. Társaink holnap tovább repülnek a második vízeséshez. Liziló hűsöl ott a sás között, délben pedig sárga oroszlánok járnak inni a vízpartra. Szemük zöld, mint a legzöldebb beril, és ordításuk túlharsogja a vizeség zuhogását.
Fecském, fecském, kicsi fecském, messze-messze a város túlsó szélén. Látok egy fiatal embert a padlásszobában. Asztal teli van kéziratokkal, föléjük hajlik. Haja barna és hullámos, az ajka piros, mint a gránátalma, a szeme nagy és álmodozó. A darabját szeretné befejezni a színigazgató számára, de nem tud írni, mert nagyon fázik. Kandallójában nincsen tűz, és az éjség elgyengítette.
Itt maradok még egy éjszakára. Vigyek neki is egy rubintot?
Sajnos nincs több rubintom. Nincs egyben már, csak a két szemem. Rikka Zafirból való, 1000 évvel ezelőtt hozták őket Indiából, várt ki az egyiket, s vidd el neki. Majd eladja az ékszerésznek, eleséget és 15 vesz érte, és befejezi a darabját.
Drága herceg, én ezt nem tudom megtenni.
Fecském, fecském, kicsi fecském, tedd, ahogy parancsoltam.
A fecske hát kiválta a herceg félszemét, és repült a diákhoz a padlás tovább. Nem is volt nehéz bejutnia, mert a hercegő nyugtátom volt, s azon besorranhatott egyenest a szobába. A fiatalember éppen tenyerébe temette az arcát, s meg sem hallotta a szárnyak subogását. De amikor feltekintett, ott találta a gyönyörű Zafír az asztalon.
Mégis csak megbecsülnek, ez biztos egy tiszta rang küldte. Befejezem a darabot.
És sugárzott a boldogságtól. Másnap a fecske elrepült a kikötőbe. Megült egy nagy hajóárbolc csúcsán, és elnézte, hogyan emeli ki a tengerészek köteleten a hatalmas ládákat a hajógyomrából. Húzd meg! Kiáltották, valahányszor egyet állt a levőbukkon.
Legyek egy iszomba!
Kiáltotta a fecske, de senki sem törődött vele, s így aztán, amikor felkelt a hold, visszaszállt a boldog herceghez.
Búcsúzni jöttem.
Fecském, fecském, kicsi fecském, maradj vele még egy éjszakára.
Tél van, nem sokára itt a fagy, lehull a hó. Egy itomban a zöld pálmafákra melegen tűz a nap. Az itabban krokodilusok feküsznek, és tunyán bámulnak a világba. Drága herceg, elhagylak, de sohasem foglak elfelejteni, és tavasszal visszafelé szállva majd hozok neked 2 szép drága követ azok helyett, amelyeket elajándékoztál. A rubin pirosabb lesz, mint a piros rózsa, és az zafír kék lesz, akár az óceán.
Odaáll a téren áldog el egy ifalelős kislány. A gyufáit belejtette a csatornába, és tönkre mentek az utolsó szálak. Az apja megveri, ha nem visz haza pénzt, és most sírdog el szegény. Nincs se cipője, se harisnyája, és a feje is fedetlen. Vágyti a másik szememet, halt oda neki, és nem veri meg az édesapja.
Itt maradok még egy éjszakára, de nem állhatom ki a szemedet, mert akkor megvakulsz.
Fecském, fecském, kicsi fecském, tedd, ahogy parancsoltam.
Kiválta hát a fecske a herceg másik szemét, és elrepült vele. Elsuhant a gyufaárvos kislány mellett, és beleejtette a követ a tenyerébe.
Milyen szép üvegcserét!
Kiáltott fel a kislány, és nevetve hazafutott. A fecske pedig visszatállt a herceghez.
Most már vak vagy, így hát veled maradok örökre.
Nem, kicsi fecském, menned kell Egyiptomba.
Örökre veled maradok.
És elaludt a herceg lábánál. Másnap pedig a vállára telepedett, és arról mesélt neki, mi mindent látott ő idegen országokban.
Drága kicsi fecském, csodálatos dolgokat mesélsz nekem, de nincs csodálkozni valóban az ember szenvedésnél. Nincs nagyobb titokzatosság, mint a nyomorúság. Repülj végig a városra, kicsi fecske, és mesélj majd el nekem, mit láttál.
Így a fecske végig repült a város felett, és látta, hogy a gazdagok szép házaikban boldogan hígadoznak, míg a koldusok ott üldögélnek a kapuk előtt. Berepült a sötét sikátorba, és belenézett az éhető gyerekek fehér arcába, amint közömbösen bámulták a fekete utcát. Aztán a fecske visszarepült, és elmondta a hercegnek, mit látott.
Beborítottak arannyal, felsd le rólam levelenként, és add a szegényeimnek. Az élők közt azt képzelik, hogy az arany boldogságot hoz rájuk.
A fecske lecsipegette hát az arany levélkéket, egyiket a másik után, míg a boldog herceg tetőtől talpig kopott nemek és szürke. És az arany levélkéket, egyiket a másik után, mind a szegényeknek vitte, és a gyermekek arca kipirosodott tőle. Akkor lehullott a hó, s a hóra jött a fagy. Az utcák, mintha ezüstből volnának, úgy csillogtak és ragyogtak. A háza keresztéről hosszú jégcsapok lógtak, meg annyi kristálytől. Az emberek pedig mind undába bújtak, és a kisfiúk piros sapkában korcsolyáztak a jégen. A szegény kicsi fecske egyre jobban és jobban fázott. De annyira megszerette a herceget, hogy nem akarta elhagyni. Felcsipegette a morzsákat a pék altai előtt, amikor a pék nem látta, és a szárnyaival csapkodott, hogy felmelegedjék. Végül érezte, hogy nem sokára meghal. Már csak annyi ereje maradt, hogy utoljára rászállhatott a herceg vállára.
Isten veled, drága herceg!
Örülök, kicsi fecském, hogy végre mégis elindulsz Egyiptomba, túlságosan hosszan időztél itt.
Nem Egyiptomba indulok, a halál házába megyek. És a halál ugye az álom testvére.
És holtan hullott a lábai Janin. Ebben a pillanatban furcsa roppanás hangzott a szobor belsejéből, mintha valami eltört volna. S csak ugyan, az ólom szív ketté hasadt. Másnap kora reggel a polgármester a városi tanácsosok kíséretében átsétált a téren. Ahogy elhaladtak az oszlop mellett, a polgármester feltekintett a szoborra. Uram Isten, de ütött kopott ez a boldog herceg, mondta. Ütött kopott, de még mennyire? Hasonlották a városi tanácsosok, akik mindig egyetértettek a polgármesterrel, és felkapaszkodtak a szoborhoz, hogy megnézzék közelebbről. Kiesett a rubint a kardjából, eltűnt mind a két szeme, és aranyos külsejét is elvesztette, szólt a polgármester, hiszen koldusabb már a koldusnál. Koldusabb már a koldusnál, ismételték a tanácsosok. És itt meg éppenséggel egy halott madárhever a lábánál, folytatta a polgármester. Csak ugyan, legfőbb ideje rendeletben szabályozni, hogy madaraknak itt tilos meghalniuk. És a városi írnok feljegyezte a javaslatot. Így aztán lebontották a boldog herceg szobrát. Mivel hogy nem szép, nem is hasznos többé, jelentette ki a Művészetek Egyetem professzora. Azután megolvasztották a szobrot a kemencében, és a polgármester egybehívta a városi tanácsot, hogy elhatározzák, mi történt az érttel. Természetesen új szoborra van szükségünk, mondta, és legyen az az én szobrom. Az én szobrom, mondta mindegyik városi tanácsos, és kivakodni kezdte. És amikor utoljára hallottam felülük, még egyre kivakodtak. Milyen különös, mondta a munkavezető az öntő műhelyben. Ez a meghasadt ólomszív nem olvadt meg a kemencében. Ki kell hajítani. És kihajította a szemétdombra, ahol már ott feküdt a halott teste is. Hozd el nekem a városból azt a két dolgot, ami a legértékesebb, mondotta az úr egyik angyalának. És az angyal elhozta az ólomszívet és a holt madarat. Jól választottál, szólt az Isten, mert ez a kis madár örökké énekelni fog az én paradicsom kertemben, és a boldog herceg az én aranyvárosomban dicsőít majd engemet.
És akkor tovább is még titeket kérünk, hogy énekeljünk, és az éneklés után akkor még gyorsan elmondom a tudnivalónkat.
Keressük meg ebből a kiosztott énekes füzetből a 93. éneket. Az a címe, hogy minden nap feled leszek.